A pogány hiedelem szerint az idő Isten álljon újjá születik ilyenkor egy kórénemű szűztől, és ilyenkor tizet merítettek a forrásokból, aminek csodatevő erőt tulajdonítottak. Sőt, annak a szigetén úgy tudták, hogy ez a víz ilyenkor borrá változik. Természetes volt, hogy a keresztények azonnal Jézus Krisztus látták ezekben a pogány legendákban, és amit a pogány Istennek valójában nem képesek megtenni, azt, amit üdvözítőnk, az igaz Isten képes, hiszen ő valóban már működésének kezdetén megtette ezt a csodát, hiszen borrá változtatta. Ő az egyetlen élő igaz Isten, aki ténylegesen ura a természetnek, és ahogyan a vizet képes volt borrá változtatni, úgy a továbbiakban képes lesz ezt a bort a saját vérévé változtatni. A jó bort az ura végére tartotta, vagyis a törvény és a próféták ideje után az evangélium örökkérét a végére tartotta, az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Nem véletlen, hogy ez az első csoda egy esküvőn, egy lakodalomban történik, hiszen az Úr Jézus megszenteli, szentségi rangra emeli a házasságot, amit már a mennyei atya létrehozott az emberiség kezdetével egy időben. Tulajdonképpen ugye ez abban az időben egy ilyen lakodalom hatalmas nagy esemény volt, egy hétig tartották, hát gondoljuk bele, hogy a rokonok, barátok nem tudtak kommunikálni olyan könnyedén, ahogy mi a mai technika segítségével, úgyhogy ha egyszer találkoztak és együtt voltak, akkor volt bőven miről beszélgetni, volt bőven tárgyról tárgyalni, egymásnak örülni, és hát ezek az események világra szólóak voltak, hosszú ideig még emlékeztek rá. Az Úr Jézusnak a valódi emberségét, az ő emberi érzelmeit mutatja, hogy ő részt akart venni egy ilyen ünnepségen, a fiatal párnak a örömét ezzel is növelte, a tanítványaival és édesanyjával részre. De ugyanakkor, de már Istenként ezáltal megszenteli, fölemeli a házasságot, és még egy nagyon fontos négy dolgot is üzen ezzel, hogy tudni, hogy ő maga is tőlegény. Úgy jön a világba, mint aki majd a keresztel feloldhatatlan szövetséggel Friedre lép az ő jegyességgel az egyházzal. A lakodalomban folyik a vörösbor, Jézus vérének az előtébe, mert hiszen majd Jézus vérével fog kötetni ez a ház, ez az örök szövetség az egyházzal. Jézus az utolsó cseppéig odaadja magát egyházának, beláldozza magát érte, aminél nincs is nagyobb szeretet, az egyház meg teljes elhagyatkozással átengedi magát férjének Krisztusnak, ebből a tiszta nászból pedig Isten gyermekei születnek, akik új életet kapnak, Isten életnek újjá születnek a keresztségben. És ezért is hívjuk a keresztutat az egyház anyanékének, amiből ugye előjönnek a Krisztus és az egyház nászának a gyermekei a keresztények. Igen, testvérek, és pontosan ez az oka annak, hogy a férfi és a nő életre szóló, hűséges, termékeny házassága a szentség. Hiszen a szentség mindig egy földi valóság, ami természet fölötti magasabb titkokat rejt. Tehát a földi házasság az tulajdonképpen Krisztus és az egyház házszámú házasságának a földi mása. Sokkal több beszélekkel, ezt nagyon alaposan látunk el, amikor arról beszélünk, hogy miért nem változtathatja meg az egyház a házasságnak az alapvető tulajdonságai, amik közül az egyik legfontosabb a felbonthatatlanság. Megkérdezték az egyik némán lakodalmas pár, hogy hát mi a titka annak, hogy ők ilyen sok évtizeden kitartottak egymás mellett. Lehetséges az, hogy sok év alatt nem volt köztük összezörelés, nem voltak nehéz napok, hetek, hónapok, nem voltak problémák, nehézségek. És azt válaszolták, hogy de hogy nem. Hát ez ezzel elvállaltunk volna, hogyha nem úgy neveltek minket, hogy a dolgokat, ha elrobbanak, akkor nem elrobni kell, hanem meg is lehet javítani. És ilyen lesz az emberi kapcsolatok terén is, különösen a házasságban is. Manapság minden elrobható, egyszerű használatra szállnánk. Ha nem funkcionál tökéletesen, akkor másikat szerzek helyette. De vajon lehetne mondjuk egy házastársal, egy másik emberrel is így bánni, hogyha már nem felelnek 100%-ig elvárásoknak, akkor elrobom, és egy másikat keresek helyette. Pontosan az Úr Jézusnak a példája az egyházzal ez, ami nem engedi meg az ilyesmit. Az Úr Jézussal kötött szövetséget mi magunk is számtalanszor eláruljuk, de a szentvonásban helyre hozzuk. Jézus számtalanszor visszafogad, megbocsát, minden szentmisében megújítja velünk az új és örök szövetségét. Újra meg újra nekünk van a szent testét, értünk hullatja vérét a szentmisében is. Tehát ez a jó házasságnak a titka nem az, hogy mi tökéletesen összejönünk, és soha köztünk egy kemény szó el nem hangzott. Ez lehetetlen. Hát nem a mennyországra élünk. Hanem a titok az, hogy számtalan szó újra meg újra megbocsátani. Új esélyt adni egymásnak. Ha kell, újra kezdeni. Együtt hordozni a keresztet. És mi a bizony a másikat is keresztként hordozni és viselni. Hát erre van elég a házasság szentsége. Ezért kell, hogy a házasság szentségét táplálja a rendszeres szentvonás, szentáldozás, a közös ima és a közös szellemise. Tehát valójában ez az, ami élteti a házasságot, és ez az, ami a gyermekeknek is példát ad. Nem elég szavakkal nevel, nem elég küldeni a gyermekeket a szellemiséghez, hanem csak az marad meg, amit látnak a családban, a szüleik az első napoktól fogva. És hát ugye a kutatások azt igazolják, hogy különösen az apa vallásossága a döntő a gyermeken számára, mert hát az, hogy a nagymama meg anyuka mennek szellemisére, az valami olyan női dolog, tehát mondjuk a kisgyerekek jó, hogyha ezt követi, de mondjuk, hogy egy felnőtt férfi és ezt ne tartsa méltatlannak magához, az azt kell, hogy lássa az édesapját. Hogyha azért apám nem tartja alávalónak és méltatlannak az ő férfiasságához, hogy ő imádkozik, hogy jár szentvonáshoz, szentáldozáshoz, hogy rendszeresen szentmisére jár, hát akkor ez bizony az ő fiához is méltó, és az ő fia is ezt szívesen tudja követni. Testvérek, a mai világban tudjuk is, hát a magyar társadalomban is a házasság rettenetes támadás alatt van, de ez nem most kezdődött tulajdonképpen. Hát a történelem folyamán az ördög folyamatosan is így akarta megegyezni az emberiség bölcsőjét, a családot, a házasságot. Hát gondoljuk bele, hogy már Bizáncban ugye a hírhet Cezar a papisztus, amikor ugye a romai császár rákényszerítette a keleti egyházra, a válásnak és az újraházasodásnak az engedélyezés, az evangélium szavaival és világos tanításával szemben. Vagy például akkor a reformáció idején azt mondta Luther, hogy a házasság az nem szentség, az egy pusztán elvilági dolog, egy jogi szerződés, amelyet bármikor föl lehet bontani, újra lehet kötni egy másik valakivel, tehát teljes mértékben a világi törvények alá tartozik, és semmi spirituális tartalma nincs. Nem is beszélve arról, hogy hát ő maga azért, hogy megvallotta a saját életrajzában, hogy sem a szerzetességben, sem a papságban, sem a házasságban sohasem volt hűséges. Aztán ugye gondoljuk erre a szexuális forradalomra, már a mi korunk És hát gondoljuk bele, hogy például egy kutyának a megjelenése, az letöltető börtönbüntetéssel járhat, de egy emberi magzatnak a kegyetlen elpusztítása, az viszont nem csak, hogy nem jár büntetéssel, hanem még ugye ingyen is állami támogatással a tévéből fedezhetjük azt, hogy egy édesanyja ilyet tegyen az gyermekével. Hát ezek után persze, hogy szétesik a társadalom, persze, hogy az emberi kapcsolatok felbomlanak. És hát ugye látjuk azt is, hogy mennyi sok vállással, mennyi sok diszfunkcionális család, amely pár év után szétesik, mennyien vállal nem vállalják egyáltalán a házasságot, hanem inkább kényelemből a szép életet részesítik előre. És most nem beszélek azokról, akik nagyon szeretnének házasságot kötni, de nagyon nehezen találnak pár, hanem azokról, akik egyszerűen nem akarnak elköteleződni, mert ez kényelmetlen. Hát gondoljuk bele, hogy valóban mennyire kényelmetlen föláldozni az én szabadságomat a másikért. Mennyire kényelmetlen mondjuk a szülőség, főleg amik a gyerekek picikék. Hát ugye ez kiváló iskolája az önzetlenségnek és az önfeláldozásnak, amikor igazodni kell a gyermeknek az életritmusából, százszor föl kell kelni, táplálja, kenyőtünk neki, folyamatosan ott kell lenni mellette, de gyakorlatilag hosszú évekre szent rabszolgaságot vállalnak a szülők, azért, hogy az ő gyermekük fölnövekedjen, önállóvá váljon, de hát a mi szüleink is ezt megtették nélkül. Hát ez az életnek, ez a jövőnek a titka, enélkül nincs keresztény erény, és enélkül nincs jövő. Ezek alapvető dolgok, aminek késznek kell lenni. De az önző ember, az az ember, aki csak magára gondol, és csak a saját érdekeit nézi, az erre képtelen. De hogyha képtelen erre, akkor a saját jövőjéről van le, alássa a saját életének az alapja. És hát még egy dologra azért lényünk ki a mai evangélium kapcsán, és hát főleg tekintve, hogy a hagyományos naptárban ma ünnepeljük Árpád-házi Szent Margitot, a magyarság egyeztető áldozatát, áldozat a bárányától is mondjuk. Ugye templomunknak van egy gyönyörű szép erekélye, egy nagy csont erekélye, amikor kitettünk a Lurdi oltárra, és egy szobrunk is van róla, a gyertyát nyújtottuk. Most éppen, ha jól tudom, a Bíboros úr is a Margit szigeten ünnepi szentségünk van le, Szent Margit sírjánál. Tehát, hogy egy szerzetes vagy egy szerzetes nő, az hogy viszonyul a házasság titkához? Hiszen ugye a földi házasságról, a földi gyermekről utódóan nem volt. Hát testvérek, a Istennek szentelt életű személyek is benne vannak ebben a misztériumban. Hiszen gondoljuk bele, hogy Margit, aki nem saját maga választotta a szerzetes életet, a szülei választották helyette már 4 éves korában. Ő ebbe belenőtt, és simán mondhatta volna a felnőtt korában, én ezt nem akarom, hát nem kérdezett meg senki, hogy vállalom-e vagy nem a szerkesztelő kemény életet. De mégis amikor ő fordulta az egésznek a hátterét, hogy ő az Istennek ajánlották föl, hogy az ország megszabaduljon a tatár veszedelemtől, hogy valóban az országnak a békéjét és harmóniáját garantálja, hát akkor teljes szívéből vállalta ő maga is ezt a tulajdonást, és már 2 uralkodó is versengett a kezért, és könnyedén kaphatott volna fölmentést a pápától, hiszen csak egyszerű fogadalma volt, de mégis tovább akar maradni a szerzetes állapotban. Hogy azt mondta, hogy édes szüleim, tudjátok, hogy én mindenben mindig engedelmes lányok voltam, de ebben az egyben nem tudok engedelmeskedni. Mert valami ígértetek Istennek, és amit Istennek ígérünk, az be is kell tartani. Én azért leszek, akinek fölajánlottak engem, hiszen Krisztus jegyese lettem, és az is maradok életem végéig. Tehát az ő számára is ez a Krisztussal való jegyessége, amiben ő könnyűen fölajánlotta a mennyasszony egyháznak a képét, ez termékeny volt, hiszen az ő áldozatával élet van. Hiszen ugye kivégítette a versenyű édesapját és testvérét, megakadályozta a polgárháborút, az ő imájából, vezetéséből mennyi kegyelmet kapott a magyarság. És a mai napig az ő imájából hiszem, hogy kétszer, amikor kelletlenül vállal az ember azért, hogy pap lehessen, hanem valóban egy teljes szívvel történő odaadás kell, hogy legyen. Mert a pap megjeleníti Krisztust a bőnek, ezért is kell, hogy férfi legyen a pap, és nem lehet mással helyettesíteni. Mert a férfi, mert a pap alapvetően apa. Tehát ő ugye Krisztusnak a bőlegének a képmása, aki életet ad a szentségekkel, és ami egy jó édesapa odaadja, föláldozza életét a családjáért, úgy a pap is az Isten népének a nagy családjáért. Tehát ezt kell nekünk megbecsülnünk, és ahogy ezt mondja 16. Benedek pápa, meg II. János Pál pápa is, az egyháznak, a hívek közösségének jogában áll, hogy a pap azzal a szeretettel szeresse, azzal a oszthatatlan és feltétlen szeretettel, hogy a maga Krisztus a bőlegényt szereti. Aztán ugye még egy utolsó gondolat a mai evangéliumhoz, hogy mindjárt az első mondatban megtudjuk, hogy jelen volt a Károly mennyegző Jézus anyja. És ez a csoda a szűzanya közbenállásában történt. Tehát akinek kifogása van a katolikus Mária tisztelet ellen, vagy az ellen, hogy Mária közbenállott az Úrnál, hát akkor olvassa ezt az evangéliumot újra meg újra figyelmesen. Hiszen hát maga az első csoda, ami szűzanya közbenállásában történt. Hogy kell azért nekünk az egyházban ez a finom női lélek, ez az anyai lélek, ami észreveszi az ínséget, a szükséget, és mindjárt reagál rá. Fiam, tegyünk valamit, nincs dolog. Nem durva visszautasítás az, hogy az, hogy a mi dolgunk ez, hanem utalás arra, hogy hát Mária az új Éva, az új asszony, az emberiségnek az új szülőanyja, aki az új Ádámmal, Krisztusnak együtt ott áll az új teremtésnél, a megváltás művénél. És ezután minden csoda, hogy Mária közben ő ugye minden kegyelem osztogatója. És hát ezért bízunk mi is az anyai közbenállásában, hogy észreveszem a mi ínségeinket, a mi szükségünket, a mi nehézségeinket, és hát imádságával, anyai szeretetével, közbenállásával mindig mellettünk marad. Tehát